Áldás, békesség! Isten hozott mindenkit a ma esti előadáson. Jó látni, hogy szép számmal eljöttek a testvérek. Úgy látszik, hogy sokunkat érdekel ez a mai téma. A trianoni békediktátum hatásai. Egyáltalán hogyan gondolkozzunk róla, és bővíthetjük az ismereteinket így ebben a körben is. Most pedig kérem, hogy keressük ki az énekeskönyvünkben a 24. Zsoltárt. A 24. Zsoltárnak az első versét énekeljük. Az Úr bír ez egész földdel. Csendesedjünk el. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a Te jelenlétedben lehetünk itt most is. Köszönjük, hogy minden témájáról az életünknek, minden nehéz kérdésünkről és egyáltalán mindenről van véleményed, megvan a Te akaratod, és a Te akaratod a mi életünkre is vonatkozik. Szeretnénk nyitott szívvel itt lenni, nem csak ismereteinket bővíteni, hanem, ha lehet, tőled tanulni most is. Köszönjük, Urunk, hogy Te tanítasz minket a szerinted való gondolkodásra. Segíts, hogy ne csak tanuljuk, hanem továbbadjuk a Te dolgaidat és a rólad szóló jó hírt. Amen. Ugyanazt szeretném a Bibliából fölolvasni röviden, amit az előbb énekeltünk, a 24. Zsoltár első 6 versét. Így szól Isten igéje. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Abból, hogy most mennyien eljöttünk erre a címre, erre a témára, Trianonnal kapcsolatos tények és tévhitek, arra következtethetünk talán, hogy sokunkban ott él ennek a témának a rendezetlensége. És nem csak a tényekkel kapcsolatos az, ami miatt hallani akarunk róla, hiszen nem csak a tények döntik el, hogy valaki hogyan értékeli a trianoni békediktátumhoz vezető dolgokat, vagy hogyan fogadja a máigható következményeket, hiszen másról is szó van hozzáállásról. Mit gondolunk arról, hogy kié a föld? Vannak ismerőseim, akik kapásból rávágnák, kié Erdély, kapásból rávágnák, az biztos, hogy nem a románoké. De hát akkor kié? Azt írja a felolvasott Zsoltárunk, hogy az Úré a föld és annak teljessége. És attól függően, hogy ezt komolyan tudjuk-e venni, meg ezt lebontjuk-e, és a következményeit is éljük-e, attól függően nagyon sokféleképpen lehet reagálni arra, amiről ma szó lesz. Nem szeretnék erről többet beszélni, viszont hadd olvassak föl egy rövid írást Karácsony Sándortól. Ezzel a kérdéssel viaskodott ő is, 1935-ben vetette papírra azt a néhány mondatot, amit szeretnék most felolvasni. Az a címe, hogy a Biblia a népek csatáján. Nincs még egészen egy esztendeje, hogy rájöttem, kissé bátortalanul merem közreadni ezt a felfedezést. Arról van szó, hogy nem a diplomaták, nem is a szuronyok, vagy éppenséggel a mérges gázok az okai, ha egyszer, talán nem sokára újból kitör a világháború, hanem én meg te. Mi ketten, kedves olvasóm. Nem követelhetem tőled, hogy egyszeriben megértsd azt a nagyon világos és rendkívül könnyen felfogható dolgot, amit most mondani akarok, hisz jó magam is leéltem egy fél életet, még szemem elől felszállott a köd. Azt sem bánom, ha megharagszol esetleg, vagy veszekedni kezdesz, azzal is csak használunk az ügynek. Afelől sem vagyok egészen biztos, hogy te is épp úgy nyitott Biblia mellett olvasod ezeket a sorokat, mint ahogy én írom. Pedig ha nem úgy olvasod, nem azt olvasod ki belőle, amit én beleírtam. Mégis szólnom kell, úgy érzem, nem hallgathatok. Ide figyelj! Van nekem Beregben egy kisfiú ismerősöm. Annak a Munkácsi gimnáziumban, talán te is hallottad már ezt, Cirill betűkkel, orosz írásmód szerint kell a nevét ráírni az irkája fedelére. Mindig azt hittem, hogy erről a csöppet sem okos és jogos cselekedetről kizárólag a csehek tehetnek, én meg te semmi esetre. Még nincs egy esztendeje, tavaly októberben egy felejthetetlen napon szembe találkoztam a bűneimmel. Villámcsapásként hatott rám, mikor nagy, súlyos, halálos undok bűneim között ezt a bűnömet is felfedeztem. Én vagyok a hibás ebben a Cirill betűs esetben. Én és nem más. De hogy? Kérdezhetnéd, elismerem joggal. Úgy, kedves testvérem, hogy én Munkácsot, egész Felvidéket a magaménak tartom. Pedig nem az enyém Munkács, Debrecen és Budapest sem az enyém. Nem is a cseheké Munkács, Prága és Brünn sem az övék. A Biblia megtanított az igazságra, Istené, minden Istené. Nem tudom, értesz-e. Ha nem formálnék jogot Munkácshoz, akkor a cseheknek mindegy volna, milyen nyelven beszél és milyen betűkkel ír benne a kis magyar beregi gyerek. Neki azért kellenek kis oroszok, ukránok, Munkácsra és csehek kassára, hogy önmaga előtt a világ szemében és nekem is igazolhassa magát, neki ezeknek a városokhoz jussa van. Kétségbeejtő, hogy milyen világos, ha nem akarnám, hogy Munkács és Kassa mindenáron magyar város maradjon, akkor Munkács és Kassa minden erőfeszítés nélkül, gyűlölködés nélkül egész bizonyosan magyar maradna. Még azok a csehek is szívvel, lélekkel magyarokká válnának benne, kik eljöttek oda lakni messze Csehországból. Így, hogy erőszakosan, haraggal, gyűlölettel dolgozom rajta, nem biztos, hogy megmarad magyarnak. Ma csak egy biztosítéka van Kassa és Munkács magyarságának, az, hogy a csehek erőszakkal csehesíteni és ukránusítani akarják. Semmi sem az enyém, minden Istené. Én csak annyin és azon sáfárkodhatom, amennyit, amit a kezemre adott. Még csak egy kis türelmet ajándékoz a meghallgatásomra. Nem tehetek róla, nem tudok már gyűlölködni. Valaha tudtam. Valaha annyira gyűlöltem a cseheket, hogy elfelejtettem a nyelvüket, 1917-ben, pedig 15-ben és 16-ban már egész jól beszéltem rajta. Azt ne gondoljátok, hogy én jogosnak tartom az ő mostani felvidéki tartózkodásukat, dehogy. De az, akitől szeretetet a lelkembe ingyen, kegyelemből ajándékba kaptam gyűlölet helyett, felment a keresztre, pedig semmi bűn az ő keresztre feszítését jogossá nem tette. Nekem meg igenis nagy nemzeti bűnök sötétlenek a lelkemben. Bűneim ellenére sem jogos persze, amit csinálnak, de én most már nem vitatkozom velük. szeretem őket, mert nem tudom nem szeretni őket, mióta Krisztust megszerettem. Nem tehetek róla, hogy mindezt magyar szívből érzem, és magyar szóval vetem papírra. Nem tehetek róla, Isten csodája ez. De arról bizonyságot tehetek, hogy ez a szeretet, mely az én lelkemben és sok magyar ember lelkében más nemzetekbeliekkel szemben felgerjedt és oldhatatlan tűzzel ég, nagyobb biztosítéka a magyar jövőnek, mint minden egyéb magyar gondolat, eszme, szándék, terv, program, sőt cselekedet. Isten nem véletlenül és nem ok nélkül küldi szerte magyar nyelven szeretete igéit, és nem véletlenül, nem ok nélkül küldi szerte egyéb nyelveken sem. Azt akarja, hogy végül is értsük egymást. Valamikor fellázadt az ember Isten ellen, hozzáfogott Bábel tornya építéséhez, és így keletkeztek a nyelvek büntetésül. Az első pünkösd ünnepén, a Szentlélek mámorában az apostolok idegen nyelveken hirdették az evangéliumot. Így omlottak le a nyelvek gátjai, bocsánatul és ajándékba. Kívánom, hogy ilyen Jézustól kapott szeretettel és ilyen pünkösdi örömmel illesszük a helyére mindazt az információt, amiről ma szó lesz, és így gondolkozzunk együtt testvérekként. Kérjük szépen Cseri Andrást előadása megtartására.
A békeszerződés aláírása, mint Versailles-ból jelentik, pontosan a megállapított időben és a meghatározott szertartások szerint megfelelően folyt le. A magyar békedelegáció tagjai és a magyar sajtó képviselői 16:30-kor érkeztek automobilon a Nagy Trianon palotába. A palota előtt kisebb csoport érdeklődő várta érkezésüket. A magyar kiküldötteket megfelelő katonai tisztelgéssel fogadták, majd a Trianon kis termébe kísérték, és itt várták be az ülés megnyitását. Mitterrand francia miniszterelnök mihelyt jelentették, hogy a szövetséges és társult hatalmak valamennyi képviselője megérkezett, megnyitotta az ülést és bebocsátatta a közönséget is. A közönség sorában voltak a világsajtó képviselői is, akik közül többen fényképezőgéppel és mozgókép felvevő készülékkel jelentek meg. A diplomaták és magasabb rangú katonák csoportjában ott volt a görög király is utcai öltözetben. Az időjárás ragyogóan szép volt, és a Versailles park szökőkutai mind működésben voltak. A palotát francia lobogók díszítették. A teremben, ahol az aláírás aktusa végbe ment, patkó alakú asztal volt felállítva. Az asztal fönn Mitterrand ült, jobbra tőle a francia kormány többi képviselője foglalt helyet, bal oldalt az angolok, és azután a többi nagy meghatalmazottak helyezkedtek el. Sorban következtek az asztalnál Nagy-Britannia és az angol dominiumok, az Észak-Amerikai Egyesült Államok, Japán, Olaszország, Belgium, Csehország, Portugália, Kína, Görögország, Románia, Jugoszlávia, Panama, Nicaragua és Kuba képviselői. Mitterrand az ülést megnyitva hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal kötendő szerződés teljesen készen áll, majd megállapította, hogy az aláírandó szöveg tökéletesen azonos azzal, amelyet ez év május 6-án nyújtottak át a magyar békedelegációnak. Ekkor vezették be a magyar békeküldöttség tagjait e szavakkal, íme a magyar teljhatalmú küldöttek. E bejelentésre a jelenlevők mind fölállottak helyükről. A békeszerződés aláírására való felszólítás után elsőnek dr. Benárd Ágost miniszter teljhatalmú megbízott írta alá a békeszerződést pontban 4:31-kor. Utána Drasse Lázár Alfred, nagy meghatalmazott miniszter írta alá az okmányt, majd alfabetikus sorrendben valamennyi hatalom képviselője, köztük az Amerikai Egyesült Államoké is. Az aktus 3:45-kor már véget is ért. Mitterrand kijelentette, hogy a békeszerződés aláírása megtörtént, és ezzel az ülést bezárta. A cseh, jugoszláv és román meghatalmazottak kölcsönösen üdvözölték egymást. A magyar megbízottakat a békeszerződés aláírása után visszavezették a nagyasztal jobb szárnyán lévő helyeikre, a magyar kiküldöttek a szertartás után a díszőrséget álló katonaság tisztelgése közben hagyták el a termet. Ez történt Trianonban, a két nappal későbbi budapesti sajtó egyik vezércikkét olvastam föl. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha rövidre akarnánk fogni az alkalmat, akkor itt tulajdonképpen be is fejezhetnénk, mert ami Trianonban történt, azt meghallgattuk, de azért egy-két kiegészítést szeretnék még a felolvasottakhoz tenni. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet egy olyan témát elkezdeni, amit a politikához vagy a futballhoz tudnám csak hasonlítani. Azt hiszem, hogy ahogy a politikához és a focihoz is mindnyájan nagyon jól értünk, Trianonról is megvan a kialakult és igen sommás véleményünk. És ilyenkor mindig nehéz kívülről valami újat mondani, vagy esetleg, ahogy a címben is benne van, bizonyos tévhiteket eloszlatni. Hallottam egyszer valakitől, aki azt találta mondani, hogy mondd meg, hogy mit gondolsz Trianonról, és megmondom, hogy ki vagy. Ezért írtam össze egy-két ilyen gondolatot. Ezek azok a jelzők, amelyekkel a legtöbben illetni szokták Trianont, nyilván kiki vérmérséklete, politikai beállítottsága, vallása, életkora és egyebek fényében. Hogy ez most trianoni döntés, vagy béke, némi eufémizmussal béke szerződés, vagy inkább béke diktátum, igazságtalan, gyalázatos, szégyenletes, ez maga az országvesztés, kicsit modernebb kifejezéssel a Trianon sokkról szoktak beszélni, de sokan csak úgy summázák az egészet, hogy vesszen Trianon. Azt hiszem, hogy egyik kifejezés sem új. Tévhitek és legendák veszik körül Trianont, és ennek az egyik legfőbb alapja az, hogy a Trianonnál elszenvedett veszteséget sem a tudomány, sem a politika nem tudta, vagy nem akarta feldolgozhatóvá tenni. És ilyenkor, és valljuk be őszintén, hogy kisebb jelentőségű kérdéseknél is ezt tapasztaljuk sokszor, meseszerű elbeszélések kapnak lábra, hogy elviselhetőbbé és hihetőbbé tegyék a történteket. Nem ritkán azért, hogy önigazolást keressenek azok, akik ezeket kieszelik, esetleg bűnbakokat keressenek, de feltétlenül, hogy az indulataikat levezessék, valakin vagy valamin. Ravasz László nevét ebben a körben nem kell bemutatni. 1935-ben a következőt írta. Trianon ellen azt tesz a legtöbbet, aki a legtöbb hazugságot írtja ki a magyar életből, és a legtöbb igazságnak szerez érvényesülést. Még egyszer ismétlem. Trianon ellen azt tesz a legtöbbet, aki a legtöbb hazugságot írtja ki a magyar életből, és a legtöbb igazságnak szerez érvényesülést. Szeretnék tényeket mondani, és valamennyi tévhitet, ha sikerül eloszlatni, természetesen úgy, hogy tudom, hogy ennek az alkalomnak a keretei azért nem mindenre elégségesek. Csak egy kis összetartás érdekében négy kérdést írtam össze, amelyre magában mindenki keresse meg a választ, és utána szeretném megszavaztatni a gyülekezetet. Adok némi gondolkozási időt. Négy betűt, azt hiszem mindenki meg tud jegyezni kis papírka segítsége nélkül is. Tehát, hogy mikor volt, A, B vagy C, hol történt az aláírás, A, B vagy C, illetve mekkora volt a területi veszteség alánya, amit az ország elszenvedett, és mekkora volt a veszteség a lakosság terén. Na hát csak úgy a kíváncsiságokából. A időponttal kapcsolatban A válaszra kik mernek szavazni. Így kezeket felemelve bátran. Igen. B válaszra. Igen. Tartózkodni nincs lehetősége senkinek. C válaszra. Igen. Örvendetesen látható a többség, de azért egy jelentős százalék bátor volt, és A-ra, illetve B-re válaszolt. Hol történt? Trianon, a kis Trianon palota, vagy a nagy Trianon palota? Nem árulom el, hogy egyáltalán létezik-e ilyen, vagy sem. A. Igen. B. Igen. C. Igen, a testvérek a szövegértésben megbuktak volna most, mert fölolvastam az előbb a... A C válasz a jó, a Nagy Trianon palotában történt. Egyébként ez az egyik legelterjedtebb tévhit, majd erre szeretnék is kitérni. Területi veszteség aránya 66%, ki az, aki ennyivel megelégedne? Igen, ki az, aki 72-t mond, ez a B, és akkor a csúcsa 78, a C. Igen, ugye itt elfogultak vagyunk saját nemzetünkkel szemben, a B válasza jó, a 72%. A középiskolában úgy szoktuk súlykolni, hogy a területi veszteség az több, mint kétharmad. Itt az alliterációt szoktuk kihasználni, de a 72%-nál megállunk. És végül a lakosság terén a veszteség kimond 54%-ot. Igen, hát egy kis osztályra való. Az 59%-ot, és végül a 64. Igen, itt a 64% az, ami igaz. Tehát itt kevesebb, mint kétharmad, de hát nem kell magyarázni, hogy ez is nagyon sok. Tények és tévhitek. Ha Trianon, akkor talán ez a jelszó az egyik legismertebb. Ugye nem, nem, soha. És itt oda varázsoltam a jelszó alá a híres plakátot, ahonnan mindez származik. De hogyha 10 embert megkérdezünk, akkor 8 azt szokta mondani nem kis büszkeséggel, hogy hát a nem, nem, soha természetesen Trianon szavából jön, hiszen Trianon egy háromszoros tagadás található benne, és ez milyen kézenfekvő magyarázat. Tény, hogy Trianonnal kapcsolatban a nem, nem, soha jelszó valóban a legismertebbek közé tartozik. Ez tény. Ugyanakkor a kombináció már egy a tévhitekre példa, mert hogy a plakát maga 1918 novemberében jelent meg először. 18 novemberében a területvédők már ilyen jelszavakkal operálnak, és az éles szeműek azért remélem észrevették, hogy az a Magyarország, amit itt láthatunk, köszönő viszonyban sincs a kis Magyarországgal, vagy a trianoni Magyarország határaival. Amit itt lerajzoltak 18-ban, és ellátták ezzel a jelszóval, az az akkori csehszlovák, román, illetve szerb csapatok által megszállt területek alapján kirajzolódó Magyarország volt. Aztán, amikor Trianonban aláírtuk mindezt, és a helyszín csak 1920 májusában derült ki, hogy ott fogjuk aláírni, akkor utána már a kortársak összekombinálták az egészet. Tény ugyanakkor, hogy a teljes tagadás és az elutasítás benne van a jelszóban. Ahogy az is tény, hogy ez a fölkiáltás, hogy nem, nem, soha, aztán az irodalmi életben is megjelent sok helyen. Csak két példát szeretnék mutatni. Juhász Gyulának a Trianon című verse, itt tulajdonképpen az első három sor most a mi szempontunkból elég is. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá, mert nem lehet feledni, nem, soha. Otthon javaslom tovább olvasni. A másik példa József Attilától, a Nem, nem, soha című verse, amivel kapcsolatban nem kell említenem, hogy a Proletárnak kikiáltott költő gyűjteményes köteteiben ből 1945 után ez a vers hiányzott, mert sehogy sem illett össze az a kép, amit József Attilára erőltettek egy-egy ilyen verssel. Szeretném nagyon röviden a történelmi előzményeket elmondani, amelyek a döntéshez vezettek, és aztán utána konkrétan a döntésről egy-két tartalmi megjegyzés. Ott érdemes kezdeni, hogy 1914 és 18 között Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként, és ezt látjuk itt a térképen, minden, ami sárga és egyéb pasztelszín, az a monarchia volt, és ennek volt ugye az egyik legjelentősebb része a Magyar Királyság. Tehát az Osztrák-Magyar Monarchia oldalán végig harcoljuk a háborút. Tesszük mindezt Németországgal szövetségben, és harcolva a másik oldallal, amelyet Antant néven ismer a történeti irodalom. A három hónaposra tervezett háború ötödik évében, 1918. októberében már világossá vált, hogy a monarchia elveszíti a háborút, igaz, hogy akkor még mindig tartottak az események. És a veresség folytogató közelsége miatt forradalmak törtek ki, nem csak Magyarországon, hanem más országokban is. Itthon először 1918. októberében, ez a híres hírhet, itt is óriási véleménykülönbségek vannak, őszi rózsás forradalom, vagy akik másként ítélik meg az eseményeket, jobban szeretik a polgári demokratikus forradalom kifejezést hangsúlyozni. Ami fontos, hogy a forradalommal párhuzamosan elindult az ország megszállása. Három irányból három hadsereg. A cseh, csehszlovák, a román, illetve a szerb hadsereg kezdte meg Magyarország megszállását, minden különösebb nemzetközi megállapodás vagy engedély nélkül. És ami tragikus volt, hogy mindeközben nem volt magyar hadsereg. Ezt szokták leginkább, mint Károly Mihályék főbűnét megemlíteni, hogy a frontról több százezer magyar katona jött haza, a legtöbbjük fegyverrel a kezében, és a megszállást pár tízezer cseh, román, illetve szerb katona végezte el. Erőt kellett volna az erő ellen felmutatni, ami nem feltétlenül jelentett volna abban az esetben sem vérontást, egyszerűen csak arról van szó, hogy valószínűleg mindnyájan bezártuk a lakásajtót most, hogy eljöttünk, és nem hagytuk tárva nyitva. Erre lett volna esetleg akkor is szükség, és volt erre példa, valószínűleg sokan ismerik a Székely hadosztály esetét, amely 1918-19-ben tulajdonképpen különösebb felső irányítás nélkül több hónapig feltartóztatta az Erdélyt megszállni kívánó román csapatokat. De hasonlóra került sor Pozsony térségében is, nevetségesen kis létszámú magyar haderő egész egyszerűen lábhoz tett fegyverrel odaállt, és a cseh hadsereg, amelynek össze-vissza 50 lova volt, a katonai leírásokból ezt tudjuk, hetekig megállt, és nem tudta, hogy mit évű legyen. 1919, a következő év tavaszán, márciusban, aztán egy újabb forradalmi hullám söpört végig az országon, ezt hívjuk tanácsköztársaságnak. Az érettebb testvérek még a dicsőséges 133-nak kifejezésre is emlékezhetnek. Ami szempontunkból nagyon fontos, hogy a győztes hatalmak, tehát az Antant képviselői nem ismerték el sem az őszi rózsás forradalom, sem a tanácsköztársaság rendszerét, sem a Károlyi Mihály vezette társaságot, sem a Kunbéla vezetésével hatalmat gyakorlókat. Nem büntettek meg miatta minket, ez egyébként a tévhitek közül az egyik, hogy Magyarországot a tanácsköztársaság miatt különösen is megbüntették, és erre az egyik leglátványosabb példa Trianon. Bőven elég volt az, hogy a békekonferencia, amely a háborút igazából lezárni kívánta, 1919. januárjától ülésezett, és magyar képviselő nem volt jelen. Úgy indult el a békekonferencia, és tartott közel egy évig, hogy magyar képviselő, magyar diplomata, vagy valaki, aki a magyar külpolitika érdekeit képviselte volna ott, nem volt jelen. A monarchia nemzetiségei pedig, az előbb már emlegetett csehek, szlovákok, románok, szerbek, viszont bámulatra méltó aktivitást fejtettek ki a békekonferencia alatt. Tudjuk azt, hogy már sok évvel korábban megkezdték mindezt, és természetesen egyoldalúan tájékoztatták az ottani döntéshozókat, amihez egyébként minden joguk megvolt. Nyilván a saját érdekeiket képviselték. És tudjuk azt, hogy amíg itthon forradalom forradalmat követett, addig 19 márciusában a későbbi, a kis trianoni Magyarország határait már nagy vonalakban lefektették. Úgy, hogy nem volt jelen magyar képviselő. 1919. augusztusában megbukott a tanácsköztársaság, és kezdetét vette a harmadik forradalmi hullám, az úgynevezett ellenforradalom. A Horthy Miklós vezette ellenforradalom. Magyarország 1919. augusztusában, szeptemberében félelmetes képet mutatott. Ugye, amit most látunk, az a jövő, ami akkor már, mint a most említettekhez képest jövő. Ami akkor az országot jellemezte, az a következő volt. 19 kora őszén Magyarország olyan ország volt, amelynek nem voltak határai. Csak demarkációs vonalak jelölték itt-ott az ország szélét, és az ország jelentős részét megszálló hadseregek ellenőrizték. Magyarországnak nem volt államformája, mert a király lemondott, IV. Károly az utolsó magyar király, az ő lemondása után kikiáltották a népköztársaságot, de az a rendszer, vagy azok a rendszerek, amelyek ezt támogatták, már megbuktak, és rendezetlen volt az államforma. Olyan ország volt Magyarország, amelynek nem volt államfője, sem királya, sem köztársasági elnöke, és nem volt törvényhozása, kormánya sem. Ráadásul, ami életben tartotta, az egy ideiglenes fegyverszünet, amit az első világháború végén, még 1918. novemberében aláírtak a monarchia képviselői, de békét az ország még nem kötött. Ezt az egészen példátlan helyzetet kellett, hogy a Horthy Miklós vezette ellenforradalmi erők valahogy konszolidálják, és meg kellett, hogy tartsák 1920 legelején a választásokat. A választásoknak köszönhetően összeült az országgyűlés, lett az országnak kormánya, aztán az országgyűlés kormányzót választott, így már államfő is lett Horthy Miklós személyében, és így lehetőség volt arra, hogy a küldöttséget kiküldjék Párizsba a békekonferenciára. A győztes hatalmak ezt a kormányt, ezt a rezsimet már elfogadták, és arra méltatták, hogy a képviselőit kiküldje a béketárgyalásra. Ők néhány nap hiány akkor érkeztek ki, amikor a békekonferencia már egy éve ülésezett. A magyar békeküldöttségnek a vezetője Gróf Aponyi Albert volt, róla szintén szeretnék még majd a későbbiekben is beszélni. A magyar küldöttséget ő Párizsban különösebb ünnepélyes körülmények nélkül fogadták, és átnyújtották a számukra a béke tulajdonképpen késznek gondolt szövegét. Ez egy meglehetősen terjedelmes irat, egészen kicsi, ilyen 5-6 pontos betűkkel is majdnem 100 oldalt tesz ki, nem bízták a véletlenre. 15 napot kapott a magyar küldöttség, hogy áttanulmányozza a béke szövegét, némi hosszabbítást kértek, de azt már előre közölték velük, és ilyen szempontból nagyon következetesek voltak, hogy gyökeres változtatást nem engednek. Aponyék 1920 januárjában aztán a februári hónapokban érveltek a magyar érdekek mellett. Aponyi beszéde, amelyben a magyar érdekeket hosszan részletezte, a mai napig legendás. Erre utaltam az előbb, hogy erre még szeretnék kitérni. 5 olyan érvet hozott a magyar küldöttség, amelyre hivatkozva a béke felülvizsgálatát kérte. Az első az etnikai érvek voltak, tehát itt ugye elsősorban arra kell gondolni, hogy hatalmas létszámú tömb magyarság került volna az új határokon kívül. A második a történeti érvek, és részletesen bemutatták Magyarország történetét ilyen szempontból is. A harmadik a földrajzi, geográfiai, a negyedik a közlekedési, az ötödik pedig egyéb gazdasági jellegű érvek voltak. Az, hogy a magyar küldöttséget nem hallgatták meg, és nem adtak nekik nagyobb mozgásteret, megint csak a magyar külpolitika hiányát jelenti. 1920 májusában véglegesedett a szöveg, és 1920 június 4-én az előbb már emlegetett Nagy Trianon palotában történt az aláírás. A veszteségek ismertek, csak nagyon röviden, ugye ha a térképre nézünk, akkor az újonnan létrehozott Csehszlovákia néven ismert állam megkapta a Felvidék teljes területét, és Kárpátalját is. Ezt sokan elszokták, vagy összeszokták cserélni. Kárpátalja a két világháború között Csehszlovákiához tartozott. Ez nagyságrendileg 62.000 négyzetkilométer volt egyébként. A trianoni osztozkodás nyertese egyértelműen Románia volt. Románia megkapta Erdély teljes területét, a Tiszán túl, illetve a Bánság keleti felét. Ugye azt a részt, amit Párcium néven ismerünk, itt Nagyvárad környékéről, illetve itt a déli területekről van szó. A Romániához csatolt terület négyzetkilométerre átszámítva nagyobb volt, mint a megmaradt Magyarország. Románia 102.000 négyzetkilométert kapott, mi mind a mai napig 93.000 négyzetkilométeren osztozunk. A szerb-horvát-szlovén királyság, ami aztán később a könnyebben megegyezhető Jugoszlávia nevet veszi fel, megkapta, és itt rögtön jelezném, hogy Horvátországról nem beszélünk, mert Horvátország külön állam volt, és ilyen értelemben nem Magyarországtól csatolták el, de Jugoszlávia is megkapta a Bánság nyugati részét, Dél-Baranyát, Bácskát, illetve itt a messzi nyugaton a Muraköz térségét, ez is több mint 20.000 négyzetkilométert tett ki. És végül, ami ugye a legtöbbek számára megütközést szokott kiváltani, nem minthogyha az eddigiekkel olyan könnyen egyet tudunk érteni, az az Ausztriához csatolt 4.000 négyzetkilométernyi Burgenland, ami leánykori nevén Őrvidék névre hallgat, és a kortársak mindenképpen így ismerték. Érdekes, hogy mi már általában leburgenlandozzuk ezt a területet. Ugye ez az, ami a legtöbbek számára nehezen érthető, hogy az az Ausztria, amellyel szoros szövetségben egy oldalon a háborút végigharcoltuk, miért részesedett jutalomban, miért kapott Magyarország területéből. Sokféle magyarázat fut ezzel kapcsolatban. Az egyik legelfogadottabb az, hogy a békeszerződést kieszelők, illetve a térség, gondolok itt Közép-Európára, jövőjétben gondolkodók szerettek volna olyan ellentéteket elültetni, amelyek aztán hosszú távon lehetetlenné teszik a térség államainak az együttműködését. És nyilván nem kell magyarázni, hogy ez ezáltal garantált volt. Ennek köszönhetően a térségben olyan sok nemzetiségű államok jöttek létre, amelyek nem szerettek volna amúgy létrejönni. Csehszlovákiának 50%-a volt cseh, a másik 50% mindenféle egyéb nemzetiség. Azt szokás mondani, hogy 6 fontos nemzetiséget lehet ott megszámolni. Jugoszlávia volt a térség legszínesebb állama, 10 komoly létszámot felmutató nemzetiséget tudunk összeszámolni, itt a legfontosabbakat jelöli csak a grafikon. És Romániának is csak 70%-a vallotta magát magyarnak. A térségben 2 nemzetállam született, a trianoni döntésnek köszönhetően Ausztria és Magyarország. Nemzetállamnak nevezhetjük azt az államot, ahol az államalkotó nemzet a 90%-ot meghaladja. Magyarországon 92% volt a trianoni Magyarországon a magyarság aránya. Ezért érdekes itt a legelső grafikont látni, az 1914-es állapotok alapján ugye a híres 54,5% volt a magyarok aránya Magyarországon. Ebből egyébként egyenesen következik az, amiről Mátyás is említést tett már itt a bevezetésben, hogy ezek a nemzetállammá válni kívánó országok mindent meg is tettek annak érdekében, hogy azzá váljanak, ezt a módszert hívjuk aztán erőszakos asszimilációnak. A trianoni döntés részletesen taglalja Magyarország jövőbeli hadseregét, amely egy egészen nevetséges kis létszámú formáció volt csak. Nagyon jelentős jóvátétel fizetésre kötelezte az országot, csak egy adat, 6 éven keresztül napi 880 tonna szenet kellett volna csak Jugoszláviának szállítani az országnak, és ez csak Jugoszlávia, csak a szén, és ebből kismillió fajta létezett még. Értelemszerűen teljesen tönkretette a megmaradt Magyarország gazdaságát, de tudjuk azt, hogy az elcsatolt részek gazdaságát is, hiszen olyan évszázados gazdasági kapcsolatokat szüntetett meg egyik napról a másikra, amelyeket nagyon nehezen tudtak kijavítani, ha egyáltalán. Olyan problémákat okozott a döntés, mint például az a fajta kettősség, ami évszázadok óta jelen volt, de a 19. században megerősödött, hogy a nyersanyag lelőhelyek például Erdély vagy a Felvidék területén találhatóak, de a feldolgozó ipar jelentős része Budapest köré koncentrálódott. Ott maradtak a bányáink, itt maradtak a gyáraink, mind a kettő kihasználatlanul. A bányát nem volt értelme kitermelni, mert nem tudták a nyersanyagot hol feldolgozni. Itt Pest környékén pedig üresen álltak a gyárak, mert nem volt nyersanyag, amit megmunkálhattak volna, meg piac sem volt, ahol az árukat eladhatták volna. Mondani sem kell, hogy nyomorúság a nyomorúságban, hogy ezek az üresen álló gyárak aztán el kellett, hogy bocsássák az alkalmazottakat, akik megint csak nem tudtak munkát találni. Vagy még egy olyan szélsőségesnek tetsző, de elgondolkoztató példa, az a Magyarország, amely hát közel 1000 évig soha ilyenen nem gondolkozott, életében először fa importra szorult, fát kellett behozni a Kárpátok országába. Az utódállamok sem jártak egyébként jobban, és tudjuk azt, hogy élelmezési szempontból az utódállamoknak sokkal komolyabb problémáik voltak, mint például Magyarországnak, de a hivatalos politika a teljes bezárkózás lett. Védték a saját gazdaságukat, saját rovásukra is. Az, hogy a trianoni döntés súlyos volt, azt ez a kis ábra mutatja még. A szintén Párizs környékén aláírt békékre még két példát hoz az ábra. Ugye Németországot 13%-os területi veszteséggel sújtották, Bulgáriát 8%-kal, és a kép alján látható a magyar 72%-os veszteség. Itt vannak a tények nagyon röviden, és látjuk, hogy már az eddig elmondottakban is nagyon sok tévhit keveredett bele. Mert sokszor az az igazság, hogy keveset tudunk a tényekről, és kipótoljuk azokat. És amikor kipótoljuk ezeket, akkor szükségszerűen túlzásokkal dolgozunk, esetleg bagatelizáljuk azokat, amelyek történnek. Olyan jól csengő, de semmit mondó csasztuskákat eszelünk ki, mint hogy ugye Magyarország olyan ország, amely minden irányból önmagával határos, és akkor kérdezhetném, hogy és akkor mi van? Ezzel bármit mondtunk-e, mert igaz önmagában, de előre mente ezáltal valami. És ilyenkor keríti az embert hatalmába néhány összeesküvés elmélet, és bizonyosodunk meg azzal kapcsolatban, hogy kit lehet igazán a felelősség terhével megterhelni, és legendák kapnak lábra. Szívet melengető legendák, amelyek sokszor nagyon jól esnek az emberi fülnek, de valójában nem igazak. Szeretnék egy-két ilyen tévhitre példát mondani. Az egyik a legendás aponyi beszéd, amely mind a mai napig úgy él a köztudatban, hogy aponyi volt az egyetlen, aki ott majdnem megfordította a békekonferencia döntéshozóinak szívét és gondolatait, és olyan beszédet mondott el több órán keresztül, három nyelven, amely fordulópontot jelenthetett volna. Mi ezzel szemben az igazság? Az igazság az, hogy valóban Aponyi Albert mondta el a magyar delegáció vezérszónoklatát egy nyelven, mégpedig franciául. A végén volt egy rövid angol összefoglalás, és néhány mondatot mondott olaszul, de sem dísz, sem gyászmagyart nem viselt mindeközben, és bár még ő maga is úgy nyilatkozott, hogy a szavai delejességének hatása alá került a hallgatóság, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem igaz. Ki kell mondani, hogy hiába mondott Aponyi esetleg remekbe foglalható beszédet, egy 19. századi magyar nemes nem tudta meggyőzni ott a 20. század elején a győztes hatalmak képviselőit. Magyarország egy volt a vesztes államok között, ott a békekonferencián, és még csak nem is a legfontosabb. Ha sorrendet kellene fölállítani, akkor legjobb esetben az ötödik legfontosabb ország és kérdés voltunk ott, de inkább a hatodik. Tetszik, nem tetszik. Meghallgatták az érveinket, és nem lesöpörték azokat, egyszerűen a hatalmak mást gondoltak. Vagy szintén széles körben ismert az a legenda, hogy a békekonferencia egyik legmeghatározóbb alakja, a korabeli francia miniszterelnök Georges Clemenceau azért utálta a magyarokat, mert volt egy magyar menye, aki elvált a fiától, és emiatt aztán esküt ellenségévé vált a mi nemzetünknek. Mint minden legendának, ennek is van alapja, és aztán ki lett kerekítve annyira, amennyire éppen az azt továbbadó gondolta. Clemenceau-nak valóban volt egy magyar származású menye, egy bizonyos Mihnai Ida Erzsébet Berta, akit elvett a miniszterelnök fia, és akit, mármint a fiút, ez a magyar menyecske megcsalt. És a házasság felbomlott. Clemenceau ettől függetlenül, és a Clemenceau család nem tagadta ki a magyar rokont. Élete végéig Franciaországban élt Mihnai Ida, és Clemenceau ellenszenve nem innen táplálkozott. Ő, ki kell mondani, mivel Franciaország miniszterelnöke volt, Franciaország érdekeit tartotta szem előtt. Felelős volt a döntésért, és tudjuk azt, hogy elfogult is volt, maximálisan elfogult volt Franciaországgal szemben, de igazi politikus volt, aki az ellenfeleinek is kész volt kezet adni, esetleg ha német volt, akkor nem, de egy franciától abban az időben még ezt sem lehet zokon venni. Az is igaz, hogy ismerhette volna jobban például a földrajzot, és ismerhette volna jobban Magyarország területét, de hát halljuk manapság is, hogy az amerikai külügyminiszter hogy nyilatkozik például Líbia kérdéséről, a kontinenst sem találják el sokszor. Nem ezen múlott tehát. Szintén közkeletű tévedés az, amiről már beszéltem, a Kis, illetve Nagy Trianon vita. Kis Trianon vagy Nagy Trianon? Ez egy végtelen egyszerűen eldönthető kérdés. Mindkét épület létezik a Versailles palota hatalmas parkjában, a Kis Trianon palota is, és a Nagy Trianon palota is. A könnyen megválaszolható kérdés lényege az, hogy egyedül a Nagy Trianon palotában létezett, és létezik mind a mai napig az a terem, amit az elején kivetítettem, ahol legalább 70-80 ember elfért, mert a béke aláírásakor körülbelül ennyien voltak jelen. A Nagy Trianon palotát egyébként 14. Lajos építette a szeretőjének, aki később a felesége is lett. Ez nem dicsőséges tett, ő, ahogy az aláírás tényesen. Ez egy 52x7 méteres, viszonylag nagynak mondható terem. Azt hiszem a képen is jól lehetett érzékelni, hogy egy aránytalanul hosszú alakzatról van szó. És még egy ilyen tévhit, ami nagyon sokaknak a lelkét simogatja mind a mai napig, nevezetesen az az elképzelés, hogy a elsősorban csehszlovák küldötteknek sikerült addig rágni az Antant képviselőiknek a fülét, amíg azok elhitték, hogy olyan patakok vagy patakocskák is hajózható folyók, amelyeket hát ugye egy kisebb gyermek is át tud ugrani, vagy ahogy aztán később sokszor ábrázolták, hogyha egy kutya belemegy, akkor az orra Magyarországon van, a farka meg Csehszlovákiában. És a gaz csehek addig magyarázták a maguk véleményét ott Párizsban, míg végül mindenki elhitte ezt, és ezért még ezt is, meg azt is, meg az Ipolyt, meg a Sátoraljaújhely mellett folyó Ronyva patakot is a csehekhez csatolták. Ez az az elképzelés, ami tulajdonképpen, és senkinek a megbántása nem célom, semmilyen alappal nem rendelkezik, megint csak nagyon egyszerű okok miatt. A csehek sokkal többet követeltek Párizsban, mint sem ameddig ezek a folyók vagy patakok folytak vagy értek. Sokkal délebbre szerették volna a határt meghúzni, úgyhogy az Ipoly vagy a Ronyva föl sem merült volna, mert mindenestül Csehországhoz tartozott. Jellemző, hogy az első cikkek, amelyek Magyarországon megjelentek hasonló tartalommal, a 20-as évek közepén jelennek meg. egészen odáig fel sem merült ennek a gondolata. Ha Trianon, akkor mindenképpen egy-két szót szeretnék szólni a kisebbségbe került magyarjaink helyzetével kapcsolatban. A határokon túlra, vagy egy harmadik megfogalmazás szerint az utód államokba került magyarság helyzetéről van szó. Jaj, bocsánat, elfelejtettem megmutatni. Ő Aponyi Albert, aki a magyar küldöttség vezetője volt. Ő az előbb emlegetett Clemenceau, akit ugye Tigris becenéven is ismerünk, és tudjuk azt, hogy valóban igen érdes goromba, köztünk legyen szóva bunkó stílusa volt, saját emberei is nagyon nehezen viselték. És most a kisebbségbe került magyarsággal kapcsolatban. A békeszerződés szövegében, amelyet Románia is aláírt, Csehszlovákia is aláírt, a szerb-horvát-szlovén királyság is aláírt, részletes kisebbség védelmi előírások voltak. Így kell vigyázni a kisebbségekre, azt a jogot kell nekik megadni, stb. Stb. Ez az egyik oldal. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy 1920 után, sőt hát tudjuk, hogy a trianoni döntés aláírása előtt is már, 1918 őszétől kezdve, igen erőszakos beolvasztás, igen erőszakos asszimilációs politika vette kezdetét, annak azért, amire már utaltam, hogy nemzetállamokká formálják a maguk országait. És azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon kreatív módszerekkel tették mindezt. Egy-két példát írtam csak össze, hogy milyen megoldásokhoz folyamodtak. Például az, hogy az anyanyelv használatot szabadon gyakorolhassák például a mi magyarjaink, ahhoz Csehszlovákiában egy járáson belül a 20%-os arányt kellett elérni. Ez a határmenti területeken egyáltalán nem volt probléma, ott a tömb magyarság sok esetben 90% fölötti többséget képviselt. Éppen ezért a kreatív megoldás abban figyelhető meg, hogy a járások határait szabták át, és hosszú, ilyen nadrágszéhoz hasonló észak-déli tengelyű járásokat hoztak létre, mélyen benyúlva az északi szlovákok által többségben lakott területek irányába, és így aztán egy-két tolvonással sikerült a 20%-ot letornázni, és az anyanyelv használatról többet nem volt mit beszélni. Vagy államosították az egyházi földeket azzal a felkiáltással, hogy a szegény parasztságnak osszák azt ki. A hátsó gondolat viszont sokkal inkább az volt, hogy a magyar iskolák jelentős része még mindig egyházi iskola volt, amely egyházi iskolák az egyházi földekből éltek. 800, vagy ha protestáns iskola, akkor 4-500 év óta. Így, hogy megszűntek az egyháznak a földjei, így az iskolák is bezártak, és az önmagát eltartani nem képes iskolákat a csehszlovák vagy a román állam nagy szeretettel átvette. Ahol az arányokon tovább kellett változtatni, ott a betelepítéssel is próbálkoztak, nem kis sikerrel, telepes falvakat hoztak létre, és messzi Csehországból, ahogy az egyébként elhangzott, vagy Szerbia belső területeiről telepítettek magyar közegbe idegeneket. Romániában tömegekre volt igaz az, hogy megtagadták az erdélyi magyarságtól a román állampolgárságot, tulajdonképpen egy teljesen ex-lex állapotba kényszerítve ezáltal a magyarokat, mivel nem volt állampolgárságuk, természetesen választójoguk sem volt, hiszen nem léteztek állami szempontból, és mivel választójoguk nem volt, így képviseletük sem lehetett az országgyűlési választások során. Több országban megtiltották, hogy nyilvános helyeken magyarul beszéljenek, alkalmazták a névelemzés módszerét, aminek az volt a lényege, hogy akinek nem volt jellegzetes magyar neve, attól megtagadták a lehetőséget, hogy magyar iskolába adja a gyerekeit, hiszen ő nem volt magyar. Ismerjük a fizikai erőszak és a pszichológiai terrornak sokféle módszerét, ez utóbbival kapcsolatban elég, ha csak a Vas Albert által megírt regényekre utalok. És tudjuk azt, hogy tömegek vesztették el az állásukat, elsősorban a helyi magyar értelmiség, legyen szó a közigazgatásban dolgozókról, tanárokról, ügyvédekről, jogászokról, orvosokról, akik a megélhetés hiánya miatt kényszerültek aztán tízezrével elhagyni az elcsatolt területeket és Magyarországra költözni. Belőlük lettek évekig a vagonlakók, akikből több tízezer élt a Budapest környéki teherpályaudvarok holtvágányain, marhavagonokból és egyéb alkalmatosságokból kialakított kényszerlakásokban. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, és nagyon röviden még erről, hogy voltak ezekben az időkben és ezeken a területeken Kóskárolyok, Báró Jósik a Samuk, Áprili Lajosok, Reményik Sándorok, Dzsidajenők vagy Kemény János bárók, vagy a felvidéki magyarság vezetőjeként Eszterházi Jánost emelhetném ki, aki egyedül szavazott a II. Világháború elején a szlovákiai zsidóság deportálása ellen, és mégis őt vitték el aztán az oroszok. Tehát ez erre mifelénk már nem okoz meglepetést. A mi református egyházunk veszteségével kapcsolatban nagyon röviden annyit, hogy jelentős, mintegy 1 millió református rekett az új határokon kívül, a gyülekezetek száma és a lelkészek száma megfeleződött. Ha valakit érdekel, el tudom mondani a pontos számokat is, de azt hiszem, ez most nem lényeges. Mindenképpen óriási veszteség volt ez. Az egyetlen, ami némi örömre adhatott okot, de hát érezzük, hogy ez nagyon kis gyenge öröm, hogy a megmaradt trianoni Magyarország határain belül az elcsatolásnak köszönhetően megnőtt a reformátusok aránya. De hát ez nagyon csekély vigasz. És nagyon röviden arról még, hogy mi történt utána. És itt nem is eseményekre gondolok, csak inkább a két világháború közötti Magyarország tulajdonképpen legfontosabb hívószavát szeretném megemlíteni, ez pedig a revízió volt. Ebben példátlan egység bontakozott ki, és ez az egység tulajdonképpen kis gyöngüléssel és változással egészen a II. Világháborúig fennmaradt. Revízió alá kell venni a békeszerződést, vagyis felülvizsgálni, lehetőség szerint azt megváltoztatni, módosítani, vagy eltörölni. Ebben gyakorlatilag az egész ország egyetértett, már csak azért is, mert bizonyos számítások alapján nem volt olyan magyar család, amely ne lett volna személyesen is érintve a trianoni döntésnek köszönhetően, valamely rokon, család rész, vagy ingatlan, föld, ház, egyéb ne került volna át az új határokon túlra. A revíziónak a módja és a mértéke, nos, ez osztotta meg a közvéleményt, és ezzel kapcsolatban aztán sokszor teljesen terméketlen, de igen heves, amolyan kuruszos viták bontakoztak ki. A revízió módjával kapcsolatban két elképzelés viaskodott, az egyik a békés, a másik az erőszakos. Ugye a revízió alá venni a békeszerződést békés módon azt jelenteni, hogy tárgyalni a szomszédos államokkal, és lehetőség szerint minél több területen népszavazást tartani az adott terület hova tartozását illetőleg. Ez gyakorlatilag illúzió volt. A tárgyalás feltétlenül népszavazásra egyetlen esetben került sor. Ez mai napig nemzeti büszkeségünk nagy tárgya, Sopron és a környékén fekvő néhány falu hovatartozásáról 1921-ben tartottak magyar szempontból győzedelmes népszavazást. A revízió erőszakos módja pedig ezek után nem titok, nyilván fegyveres megoldást jelentett volna, de nem volt hadseregünk, a három szomszédos államnak pedig, Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának pedig, akik ugye, vagy amely államok a Kisantant szövetségébe tömörültek, sokszor a nagyobb seregük volt. A revízió mértékével kapcsolatban szintén két elképzelést ismerünk, az egyik az etnikai, a másik a területi. Az etnikai revízió azt jelenteni, hogy nem követelünk mi vissza mindent, csak azokat a területeket, ahol valóban jelentős a magyarság többsége. Azok a tömb magyar területek, ahol ez egyértelmű volt. Ez volt nyilvánvalóan a mérsékeltebb megoldás. A területi revíziót csak abban lehet összefoglalni, hogy mindent vissza. Minden területet, ameddig Magyarország volt a trianoni döntés előtt, azt vissza kell szerezni. Mindezek érdekében pedig próbálkozásból nem volt hiány, nagyon sok reálisnak tetsző, és azt is ki kell mondani, hogy nagyon sok irreális próbálkozásról tudunk, amelyek hol valamicske eredménnyel, hol tragikusan semmivel, néha pedig kimondottan tragikomikus eredménnyel jártak. De mindezeket, és ez meggyőződésem, abból a korból és helyzetből kell nekünk is látni, és nem lehet pálcát törni az akkor éltek feje felett, hogy hát miért nem gondolkoztak racionálisabban, és miért nem ismerték föl az ő próbálkozásaik gyöngeségét. Ki kell mondani, hogy Magyarország a trianoni döntéssel kényszer pályára került. A kényszer abban fogható meg, hogy a területeket mindenki vissza akarta szerezni. És ez mozgatta a politikusoktól kezdve az egyszerű embereken át mindenkinek a fejét, és az is hamar világossá vált, hogy erre az ország önerőből képtelen. Ehhez támogatás szükséges, és támogatókat fogunk keresni, és a támogatót majd úgy fogják hívni, hogy Németország, és a támogatását bizonyos szinten valóban élvezni fogjuk, és 1938-tól kezdve 4 állomásban sikerült területeket visszaszerezni, 1938, 39, 40, 41, szépen az óra járásával megegyező irányban, előbb a Felvidék, aztán Kárpátalja, 40-ben Erdély és 41-ben a délvidéki területeket, de tudjuk, hogy ennek iszonyatos árat kellett, hogy fizessen az ország. Összefoglalóan egy-két gondolatot szeretnék még megemlíteni. Az első, és még akár a tévhitekre is kitérek éppen ezért, az első, hogy Trianon elsődleges oka az volt, hogy az osztrák-magyar monarchia elvesztette a háborút. És ennek az országnak Magyarország is tagja volt. És ha régebről nem is, de a rómaiak óta tudjuk, hogy vae victis, jaj a legyőzötteknek. És Magyarország vesztes volt, és így semmi jóra sem számíthatott. Az igaz, hogy teljesen mást ígértek a győztes hatalmak a monarchia népei számára, önrendelkezést, szabad döntési jogot, stb., és ebből semmi nem lett, de ezen különösebben csodálkozni ilyen esetben nem kell. A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy az osztrák-magyar monarchia feldarabolása, és így Magyarország szétszedése sem volt eldöntött tény a háború elején. Ez egy olyan folyamat volt, amely a háború végére formálódott ilyen állapotúvá, amilyet mi most itt az előbb megismertünk, és a háború végére erősödött meg a győztesek gondolkozásában is az az elképzelés, hogy Közép-Európa térségét bizonyos okokból inkább megerősített kis államokra osztják, mint egy a térségben túlzott hatalommal bíró osztrák-magyar monarchiát meghagynának. Tudjuk azt, hogy ez az elképzelés csúfos kudarcot vallott, ha más miatt nem a II. Világháború miatt, de ott akkor ez az elképzelés volt erősebb. A harmadik, ami így a végén fontos, amit fontos megemlíteni, az a magyarországi nemzetiségek önállósodási törekvése. Ami tény, hogy egyértelművé tették, hogy nem kívánnak tovább Magyarország része lenni, és ehhez élvezték a nagyhatalmak támogatását is. A negyedik, hogy a sokszor emlegetett magyar politika felelőssége valóban felhozható, és érdemes rajta gondolkozni, hogy miben tehettek volna mást, többet vagy bátrabban, de az is tény ezzel együtt, hogy Magyarország ettől még egy kis vesztes állama volt a háborúnak, és még oly tehetséges politikusok sem tudtak volna nagyobb változást elérni, az akkoriakról valóban ilyen szempontból nem is kell beszélni. És végül az utolsó, amire már részben utaltam is, az egyik legnagyobb hiányosság, hogy senki nem képviselte az érdekeinket Versailles-ban. Hogy úgy döntöttek rólunk, hogy nem voltunk jelen, hogy úgy húzták meg a határokat, hogy nem voltak azok Magyarországon, akik ezt meghúzták, és erre senki nem hívta fel ott a figyelmüket. Ez nyilvánvalóan nem csak Magyarország felelőssége, sőt nem elsősorban nem a mi felelősségünk, hanem a győztesek felelőssége, de hát ilyen esetben őket kritizálni nem lehet. Ráadásul a magyar képviselők akkor érkeztek ki Aponyiék vezetésével, amikor az Egyesült Államok már kivonult a béketárgyalásról, a legtöbb delegáció már hazautazott, éppen ezért sokkal kényelmesebb volt aláíratni Magyarországgal a békét, mint hogy esetleg felülvizsgálatot elindítani, vagy újratárgyalást kezdeményezni. Ez a kép még nekem, megmondom őszintén, nagyon kedves képem, itt a kisebbségbe került magyarsággal kapcsolatban szokták ezt példaként hozni. Tényleg az esetek bizonyos részében ennyire radikális volt a határkiigazítás, hogy az utat keresztül vágta, tudjuk azt, hogy számtalan vasútvonalat keresztül vágott, hogy nem ritkán fölszedték ezeket a vasútvonalakat, de azok a szomszédok, akik évtizedek óta szomszédok voltak, ugyanúgy szomszédok maradtak, csak egy átjárhatatlan határ feszült közéjük. Németh László egy idézetével szeretném befejezni, és megmondom őszintén, hogy nem beszéltem Mátyással, hogy ő mit fog felolvasni az elején, és ő sem tudta, hogy én mit fog felolvasni a végén, de amikor az elején figyeltem az általa felolvasottakat, akkor csak az jutott eszembe, hogy egy ilyen egészen meglepő keretes szerkezetben fog a mai alkalom elhangzani. Németh László 1934-ben a következőket írta, ő a Magyarország című lapban. Mit kellett volna a magyarságnak tennie Trianon után? Megerősödnie ittben, s tartania magát odakünn. A világháború itt hagyott egy csomó határpóznát, ezeket szavalatokkal, káromkodással, emlékalbumokkal ki nem lehet dönteni. Ezek ott maradnak egy új világomlásig. És a mi számunkra addig is két kérdés adott, milyenek legyünk itt, s leszünk-e még ott? Mi éppen ezzel a két kérdéssel nem törődtünk. A szükséges belső reformok elmaradtak, az elszakított magyarság erkölcsi, anyagi, külpolitikai támogatást tőlünk nem kapott. A belső süllyedést és a külső közönyt egy ostoba revizionista lárma leplezte el, melyet az itteniek meguntak, és az ottaniak megsínylettek. Tele volt az ország fogatlan oroszlánok bömbölésével, drága táplálékukat az itteniek fizették, és bömbölésükért az ottaniakat harapták vissza. Ez nem mehet így tovább. Tessék a bömbölő honfibú táplálására fordított összegeket okosabb dolgokra fordítani. Az elveszett területeket visszaszerezni nem lehet, de szívós munkával meg lehet szerezni valami mást a kis népek övében, a magyarság primátusát, elsőbségét. Ennek azonban első és egyetlen feltétele a magyar reform. Magyarországnak egy külpolitikája van ma, a belpolitika. Kifelé hallgatni, befelé tenni, ezzel erősödünk meg kifelé is. Az irredenta ódákat szavaló magyar fiatalság pedig tanuljon állami költségen csehül, románul, szerbül, ismerje meg a helyzetet, amelybe sorsa helyezte. Én azt hiszem, hogy különösebb kommentárt ez nem is igényel. Németh Lászlóra jellemző mély gondolkozás és józanság az, ami ebből süt. Nyilván sokan sokféleképpen ki tudnánk még ezt egészíteni. Itt most az idő előre haladottsága miatt is azt javaslom, hogy egy rövid imádsággal fejezzük be az együttlétet, és ha valakinek még van kérdése, akkor itt utána szívesen állok én is rendelkezésre, meg nyilván mások is, de hagyjuk a többieket aztán hazamenni. Imádkozzunk röviden. Köszönjük, Úr Jézus, hogy tőled még ilyen témával kapcsolatban is tanulhatunk. és köszönjük azt, hogy te nem lármáztál, és nem volt hangos tőled az utca, és mégis mindent, amit tettél, az a te környezeted javára szolgált. És látod, Uram, hogy milyen érzelmek és indulatok feszülnek esetleg most itt bennünk is, és kinek a családja mit szenvedett akkor és azóta. És látod a kérdéseknek a nyitottságát, és sok helyzetnek a feloldhatatlanságát. Kérünk, Urunk, most először is békességet tőled, kérjük azt, hogy meg tudjunk bocsátani, hogyha arra szorulunk rá, és tudjunk bocsánatot adni, ha mások kérnek akár ilyen témával kapcsolatban tőlünk bocsánatot. És kérünk azért, hogy lássuk ilyen józanul, mint ahogy itt többször is hallottunk idézetekből ilyeneket, hogy mi a mi feladatunk ezen a téren is. Őrizd minket minden handabandázástól, indulatoskodástól. Kérünk azért, hogy szerinted valóan tudjunk gondolkozni, és hogyha kell, akkor szólni is. Köszönjük az együtt töltött estét, és kérünk, hogy őrizd minket majd a hazafelé vezető úton is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk. Áldás, békességet, jó éjszakát kívánunk.